Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit, aki a meghirdetett előadás sorozat utolsó alkalmára eljöttek, vagy eljöttetek. És mivel úgy látom, hogy többnyire azért hívő keresztény emberekkel vagyunk együtt, ezért javaslom, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében könyörgünk, hogy küldd el szent lelkedet, nyisd meg előttünk az ige ajtaját, hogy megértsük a te szent igédet, szívünkbe zárjuk, higgyünk benne, és aszerint is éljünk. Köszönjük szépen ajándékaidat, szeretetedet, jóságodat. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk, hogy elküldötted fiadat Jézus Krisztust, hogy általa éljünk. Köszönjük azt a szeretetet, amelyet kinyilatkoztattál fiad Jézus Krisztus által, és a Golgotán az értünk adott áldozat által. Kérlek, áld meg a jelenlévőket, te tudod, hogy ki milyen élethelyzetben van, milyen életszakaszban, milyen nehézségei, problémái, örömei vannak, és kérlek, küldd el mindenkinek szent lelkedet és vezesd őket, hogy eljussanak velünk együtt, mindannyian eljuthassunk a te országodba. A Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk egy kicsit rendkívüli, és utólag, amikor elkezdtem készülni rá, akkor szembesültem, hogy hát azért nem is olyan könnyű téma, főleg azért nem, mert nem biztos, hogy mindenki fel van készülve arra, hogy ami elhangzik, az annak már előzetes ismeretei alapján egy kicsit jobb megértésre találjon. Úgyhogy annak ellenére, hogy esetleg nem hallottunk, vagy nem annyira hallottunk a templomokban, vagy más előadásokon erről a témáról, mégis azért a Szentírásban benne van, méghozzá az Új Szövetségben. Isten ajándékairól van szó, amit a Szentlélek által a Krisztusban hívőknek akar adni. Úgyhogy a mai témánkat így határoztam meg. A Szentlélek adományainak felismerése működésük közben az ősegyház életében. Tehát a Szentlélek hogyan nyilatkozott meg, a Szentlélek ajándékai hogyan voltak jelen, akkor, amikor kiáradt, és attól kezdve az apostolok idejében. Ezt hogyan tudjuk tetten érni a Szentírásban? A Szentírásból a Szentlélek adományai felismerhetők, és az is, amikor a bukott angyal fejedelem hamisítvánnyal jön elő. Hát természetesen, hogyha megismerjük az Isten igéjét, hogy mit ír ezekkel kapcsolatban, és annak belső összefüggéseit egybevetjük, akkor, és nyilván, hogyha még imádkozunk is, akkor a Jóisten meg fogja mutatni, hogy valami természet fölötti megnyilatkozás az a Szentlélektől van, vagy nem tőle van. Ez egyértelművé lesz a Krisztusban hívők számára. Tulajdonképpen ezt is szeretném segíteni ezzel az előadással, ennek az ismeretnek a növelését. Tehát a Pál apostol a korintusi első levél 12. részében ír a Szentlélek adományairól, vagy ajándékairól. Ezen kívül pedig ír a 14. fejezetben is. A Szentlélek adományairól a 12. fejezetben ír, és ír azokról a szolgálatokról is, amelyek ehhez az adományokhoz vannak rendelve, illetve vannak szolgálatok, és a szolgálatokhoz vannak rendelve a Szentlélek adományai. Mind a kettőt felsorolja a 12. fejezetben. És akkor szeretném ezeket felolvasni a Szent István Társulat katolikus fordítása alapján. Tehát a korintusi első levél 12. részéből először az első verset: nem akarom, testvéreim, hogy a lelki adományokat illetően tudatlanok maradjatok. Fontos ez? Hát Pál nem akarta, hogy a gyülekezetek tudatlanságban legyenek a lelki ajándékokat illetően. Következőt a 4. verstől olvasom: a lelki adományok ugyan különfélék, a lélek, és itt a lélek nagybetűvel van, a Szentlélekre vonatkozik, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a profétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Képessége helyett azt kellene inkább fordítani, hogy adománya. Más különféle nyelveket, vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a lélek műveli, tehát a Szentlélek, tetszése szerint osztva kinek, kinek. Tehát eddig olvasom. És akkor felolvasom a szolgálatokat is. Tehát eddig a Szentlélek 9 ajándéka volt felsorolva. Most nézzük meg, hogy milyen szolgálatokat ír Pál apostol. Szintén ebben a részben, a 27. versből. Ti Krisztus teste vagytok és egyenként tagjai. Ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat profétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt. Vajon mind apostolok, mind proféták, mind tanítók valamennyien rendelkeznek csodatevő hatalommal és gyógyító erővel? Mindnyájan beszélnek nyelveken, mindnyájan értelmezik a beszédeket. Törekedjetek azonban az értékesebb adományokra. Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. És ezután szól Pál apostol a szeretet himnuszról. Mindenki ismeri a szeretet himnuszt, hogy szóljak bár a angyalok nyelvén, de ha szeretet nincs bennem, akkor semmi van. És akkor felsorolja, hogy milyen az az isteni szeretet. Tehát a legkiválóbb lelki adomány és út az az isteni szeretetnek az elnyerése. És hogyha az Isten szeretete lakik bennünk, és Krisztus parancsának engedelmeskedve szeretjük egymást, akkor a gonosz lélek nem tud olyan könnyen megtéveszteni. Az egy nagyon lényeges dolog, hogy miért van a 12. fejezet és a 14. fejezet között a 13. fejezet, amelyik a szeretet himnuszról szól. Azért, mert azt olvastuk itt, hogy Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus a fej, és akik megkeresztelkedtek és hisznek Jézusban, azok a tagok. És a tagokat a fej látja el ugyanazzal a lélekkel, a Szentlélekkel. Hát erről van itt szó. Tehát Jézus élteti az ő egyházát. És ő ajándékozza meg, és ruházza fel ezekkel az ajándékokkal. Hogyha felkészültek rá a lelkükben. Nyilvánvalóan. Tehát akkor szól a lélek adományairól, azok helyes felhasználásáról a gyülekezet épülésének a javára. Tehát ebben az előadásban nem tudok külön foglalkozni a 14. fejezettel, az csak bibliaköri lehetőség lehetne, hogy azt részletesen megvizsgáljuk, hogy oda mi van leírva. Most csak arra vállalkozhatom, hogy az új szövetségből felsoroljam a lélek adományait, a szolgálatokat, és nézzük meg, hogy hogyan működtek azok az ősegyház lapjaiban. Hogyan érhetők tetten, hogy ismerjük fel? És hogyha ezeket felismerjük, akkor a csalás az önmagától lelepleződik. Amikor az igazságot fölmutatják, a hamisság ledől. Ez ilyen egyszerű. Tehát a Szentlélek adományai Pál apostol felsorolásában a 12. fejezet alapján a következő. Az első a bölcsesség ajándéka, a Szentlélektől. Én találkoztam olyan egyszerű emberrel, hogy nem volt nagy biblia ismerete, de olyan tele találat volt, amiket mondott, és oda az olyan életbölcsességgel rendelkezett, hogy csak csodálta. Szentlélek ajándéka, bölcsesség. Ott van a második, a tudás vagy tudomány adománya. Na hát ez a biblia ismeretre vonatkozik, az Istennel járás ismeretét jelenti. Tehát nem egy nem tudom milyen világi tudomány. Tehát ez a tudomány, hát például Pál apostolnak volt ilyen. Igenis képzett volt, és az Isten meg is ajándékozta őt. Isten ismerette. Még kinyilatkoztatásban is részesült. A harmadik adomány a hit. De nem akármilyen hit, hanem a nagy hit. Mert ugye mindenkinek, aki hívő lesz, annak van hite, hisz Krisztusban, és aki hisz Krisztusban, annak örök élete van. De itt nem akármilyen hitről van szó, hanem a hitnek, az Istenbe és Krisztusba vetett bizalomnak egy nagyobb fokáról, teljes Istenbe vetett bizalomról van szó, ahhoz, hogy a többi adományok is működni tudjanak. A negyedik a gyógyítás adománya. Az ötödik a csodatevő hatalom adománya. A kettő nem ugyanaz. Hát Jézus, az Úr Jézus a vizet borrá változtatta, vagy a kenyeret megszaporította. Ugye ez a csodatevő hatalom. A gyógyítás adománya, amikor a bénát meggyógyította. Hát ugye a kettő nem ugyanaz. De mind a kettő a Szentlélektől van. Akkor a hatodik adománya a profétálás adománya. Na ez nem jövendőgetés, nem jóslás, erről külön szeretnék szólni. Profétálás. A hetedik a szellemek vagy a lelkek elbírálásának a képessége, vagy a szellemek megkülönböztetése. Hogy kit milyen lélek vezet, amikor megnyilatkozik, vagy csinál valamit. És ezt a Jóisten megadhatja, hogy ezt világosan lássa az illető ember. Különösen, hogyha egy gyülekezetben szükséges ez, akkor a gyülekezet lelkésze megkaphatja esetleg, nem föltétlenül, de megkaphatja ezt a képességet, vagy ezt az ajándékot. A nyolcadik, a különféle nyelvek adománya. Erről külön szólok, de csak röviden. És a kilencedik, ez a kettő összetartozik. A nyelvek értelmezésének az adománya. Tehát ha van nyelveken szólás, akkor kell egy a nyelvek értelmezése is, különben nem lehet érteni. Ha van profétálás, akkor lennie kell a szellemek megkülönböztetésének is, mert az bírálja el, hogy az a profétálás Istentől van, vagy nem. Hát ezek összefüggnek egymással. Nem az, hogy van egy nyelveken szólás, és esetleg valami gyógyítás, és azt gondoljuk, hogy az a Szentlélektől van. Hol a többi? Hol a többi ajándék? Tehát itt 9 van felsorolva. Tehát 9 féle ajándék, ezeket ugyanaz a Szentlélek osztogatja kinek-kinek a keresztény gyülekezetben, ahogy jónak látja az egyházi közösség épülésének a javára. Na most ne lepődjünk meg, hogyha leéljük az életünket egy egyházközségben vagy egy gyülekezetben, és ezek az ajándékok sehol nincsenek. Hát tisztítsuk meg a szívünket, bánjuk meg bűneinket, valljuk meg bűneinket, szeressük egymást, hogy Krisztus szeretet, vetközzük le az irigységet, a képmutatást, az előítéleteket, mindjárt ott lesz a Szentlélek. Hát alig várja az Úr, hogy felruházza az egyházát az ő ajándékaival. Arra vágyakozik, hogy minket a méltóságában magához emelje. A bukott angyal fejedelem és az ő eszközei uralkodnak az embereken, és lenyomják őket, és kizsákmányolják. Krisztus magához fölemel, megtisztít, megszentel, felékesít. Ez a különbség. Azt írja Pál apostol, hogy a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Tehát nem azért kapja, hogy saját maga önmagát előtérbe helyezze, vagy felmagasztalja, hanem azért, hogy mások javára gyülekezetben szolgáljon vele. Most fel szeretném sorolni akkor a Szentírás alapján a szolgálatokat is, amelyek az ősegyházban megvoltak, az előbb felolvastam. Az első az apostolok. Ugye, az apostolok, hát akiket Krisztus választott. Apostello azt jelenti, hogy küldött. Amint engem küldött az Atya, mondta Jézus, úgy küldelek én is titeket. Rájuk lehet, és szent lelket adott nekik akkor, kisebb mértékben. Tehát szem és fültanúi Krisztusnak, és Krisztus feltámadásának. Ebben az értelemben apostolok többet nem lehetnek. Halálukkal az apostolok létszáma lezárult. Tehát ez világos. Pál apostol azt írja az efezusi levélben, hogy Krisztus a szegletkő, és az alap az apostolok és a proféták. És nem azt mondja, hogy a proféták és az apostolok, mert akkor az ószövetségi profétákra lehetne gondolni. Azt mondja, hogy a proféták, az apostolok és a proféták. A szegletkő maga Krisztus. És itt az újszövetségi profétaságról van szó. Tehát az apostolok. És azt írja Pál, hogy tulajdonképpen, mint élőkövek, a hívők, akik kapcsolatban vannak itt most egy épülethez, Isten templomához hasonlítja az egyházat, a másik helyen, amit felolvastam, Krisztus testéhez hasonlítja az egyházat. Itt meg egy épülethez hasonlítja. Az alap, az nem lehet más, hanem amit mondtam, az apostolok és a proféták. A szegletkő Krisztus. Szegletkő. És erre épülnek fel a hívők. Mint élőkövet, szent hajlékká az Úrban. Hát ahhoz, hogy abból templom legyen. Kedves hallgatók, mennyire kell megtisztítsuk a szívünket. hogy abba Isten lakozzon, az ő lelke által. Kicsit gondolkodjuk ezen, mert erre vagyunk életszentséggel meghívva. A második szolgálat, az első tehát az apostolok, a második a proféták. Proféták azok, akik egy adott helyzetre nézve, vagy a jövőre nézve valamilyen kijelentést kapnak az Úrnak lelkétől. Mindjárt fogjuk ezt látni működés közben, hogy nyilvánul meg. Tanítók. Na kik a tanítók? Hát a tanítók az ige hirdetők. A lelkészek, az evangelizátorok, a gyerektanítók, az ifjúsági tanítók, felszentelt gyülekezeti vének vagy presbiterek. Tanítók. Nem mindenki, sajnos nem mindenki alkalmas a tanításra közülük, de ez így kellene legyen. Viszont Jakab apostol levele figyelmeztet, hogy testvéreim, ne akarjatok sokan tanítókká lenni, mert súlyosabb ítéletetek lesz. Valaki egy kicsit beleássa magát a Bibliában, már mindjárt akar tanítani. Nem helyes. Most képzeld el, hogy mekkora a felelősség kiállni az emberek elé és képviselni Krisztust úgy, hogy Krisztus az utolsó napon számon kér. Hogy képviselte? A tanítás és az életed összhangban volt egymással? És mit képviselti? Atyám, fiai, ne akarjatok tanítók lenni, mert súlyosabb ítéletünk lesz. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem hívott el, hogy mindenki tanúságot tegyen a saját életével és szavaival a környezetében. De az nem azt jelenti, hogy ki van választva a tanítónak az egyházban. Mindenkit elhívott az Úr arra, hogy tanúskodjon Krisztusról, és tegyen, hogy hirdesse az evangéliumot a maga környezetében. A negyedik szolgálat. Csodatevő hatalommal rendelkezők, vagy csodatevő erők. Ötödik. Gyógyító erők, a gyógyításnak ajándékai. Fogjuk látni ezeket mindjárt működésük közben. Tehát voltak az ősegyházban odaszentelt apostolok, még diakónus is, például István diakónus, aki által a Szentlélek csodákat és csodás gyógyulásokat vitt végbe. De mégsem az van írva, hogy ők csodatevők vagy gyógyítók. Milyen érdekes. Nem azt írja, hogy csodatevő hatalommal rendelkező, vagy gyógyító erő ajándéka. Mi, vajon miért? Mert az Úr Jézus az, aki általuk működik. Nem ő a gyógyító, nem ő a csodatevő, hanem az Úr Jézus. És ezek odaszentelték magukat a jó Istennek. Krisztus munkálkodott általuk, és Krisztus volt a csodatevő. Krisztus a gyógyító, a bennük működő Szentlélek által. Hatodik. Gyámolók vagy segítők. Segítő készséggel rendelkezők. Megkérdezem, szükség van egy keresztény közösségben arra, hogy egyik a másikat bíztassa? Bátorítsa? Hát nehogy már azt gondoljuk, hogy ez kevésbé fontos, csak a vezetőség vagy a vezetés fontos. Egymás bátorítani? Hát sokszor egy jó szó. Egy vigasztaló mondat. Az embert fölemeli. Kátyúból kiemeli az életét. Főleg, ha még együtt is imádkozunk az illetővel. Egy tiszta szívből fakadó bátorítás által a Szentlélek árad annak a szívébe, akinek az üzenetet mondjuk, és megerősíti őt. A Szentlélek árad a másik szívébe, amikor mondod, hittel. Főként, hogyha imádkozunk is érte. Ha Krisztusban nem szentelődtek meg, és nem szeretik egymást úgy, ahogy Jézus szerette őket, a hívők, akkor az egyik hívő irigy lesz a másik adományára. Vagy irigy lenne, ezért a Szentlélek nem fog kiáradni. Azért, hogy irigység és vetekedés legyen, erre nincs miért kiáradjunk. És akkor mi van helyette? Hát marad a formaság. Marad a külső forma. Lényeg nélkül. Hetedik, a vezetők. Vagy kormányzó képességgel rendelkezünk. Igen, Isten adott képességeket, szervező készséget embereknek, és ezt a gyülekezet, ha Istennel jár, felismeri. Nyolcadik, különféle nyelvadománnyal rendelkezünk. Kilencedik, a nyelveken szólás magyarázói. Tehát, ha van nyelveken szólás, kell legyen magyarázó is. Hogyha az a Szentlélektől van. Tehát a két adomány szorosan összetartozik. Szerintem most körülbelül ennyit mondanék itt erről. Tehát létezik a Szentléleknek a 9 adománya és 9 szolgálat. A szolgálattevők azok, akik ezeket az adományokat kapják, vagy legalábbis így van felsorolva a korintusi első levél 12. fejezetében. A Szentlélek adományai szolgálatra kapjuk. Nem azért, hogy ezzel egy kicsit a másik, vagy bárki is különnek gondolja magát. Különösen azért, most, ha most teljesen félretennénk a Szentlélek adományait is, csak azt vennénk, hogy valaki kapott vezetői készséget. Vagy kapott valaki készséget arra, hogy tanítson. Na most, hogyha megtelik a terem, és az emberek hallgatnak a szavára, ha nem, az, nem föltétlenül minden esetben azt jelenti, hogy az illető ő szent, hanem az Isten azt akarja, hogy az ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és működik általa. De hát ő még az igen hirdetőnek is meg kell tisztítani a szívét. Ugyanúgy meg kell vallani a bűneit. Erre nagy szükség van. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen az élete és a munkája. Akik megkeresztelkedtek, azok Krisztus testének a tagjai lettek. Ebben a testben Krisztus a fej, és mi keresztények vagyunk a tagok. És a Szentlélek az, aki átitat bennünket. Krisztus megígérte és elküldi a tanítványainak a szent lelket. Tehát ebből megérthetjük, hogy a tagok Krisztussal és egymással egységben kell legyenek. Egyetértésben és egységben. Olyan módon, hogy ne legyen meghasonlás a testben. A testnek az alacsonyabb rendű tagjait nagyobb tisztességgel vesszük körül, hogy ne legyen meghasonlás a testben. De hogyha egy talentumos szolga nem kerül a maga helyére, mert hát, hogy mondjam, mindig valaki előtérbe helyezi magát, akkor ott hogy tud a Szentlélek működni? Tehát most vegyünk egy példát, egy egyszerű példát, ezt mindenki érteni fogja. Ott van a két kis lábujjunk. Ha a két kis lábujjunk nem lenne, akkor nem tudnánk járni, felborulnánk. Arra az egy talentumos szolgára is szükség van. Nem tudnánk járni. Mindenki a maga helyén el kell végezze azt a feladatot, amit a Jóisten rábízott. Az nem megoldás, hogy jaj, nekem csak egy talentumom van, és én elásom. Mert az Úr számon kéri azt. Mindenkit ő. Az utolsó napon. És a kéz nem mondhatja a lábnak, hogy nincs rá szüksége. A szem nem mondhatja a szájnak, hogy nincs rá szüksége. Amikor valakit nem fogadunk el a lelkünk mélyében, és nem szeretjük, akkor azt mondjuk neki, azt üzenjük neki, hogy nincs rá szükségem. Én nagyon jó meg vagyok az én baráti körömmel, és az én kis klikkel, ami van nekem. Nincs rá szükségem. Hát erre hogyan áradjon ki a Szentlélek? Tehát ezt nem is folytatom tovább, hanem csak onnan, hogy milyen gyöngét szeretetre, önzetlen lelkületre és alázatra van szükség ahhoz, hogy felismerje ki a másik hittestvérében, hogy a Jóisten neki milyen ajándékot adott, és azt megerősítse. Hogy én úgy látom, hogy te tudsz foglalkozni a gyerekekkel. Hát a jó édesanyák biztos, hogy tudnak jó tanítani gyerekeket. Például. És milyen jó lenne azt megerősíteni, hogy Krisztus teste az egyház épüljön. De amíg rendetlen ragaszkodás, bűnök vannak, és ameddig a gyülekezeti tagok lelkiértelemben kiskorúságban vannak, és kiskorúságban tartják őket, az azt jelenti, mert ugye van felnőtt nagykorúság Krisztusban. Kiskorúság az, hogy mindig mindent valaki jobban tud. És te mindig ugyanazt kell csinálni, amit ő mond. Hát itt van az Isten igéje. Hát ebből te is épülhetsz. És egyetértésben közösen szolgálhatnánk a Jóisten. Mindenki tud ismeretben is, lelkiekben is gyarapodni. Erre megkaptuk a lehetőséget és az életidőt is. Szentlélek nélkül viszont nincsen sem valódi keresztény közösség, sem a lélek adományai, sem tiszta öröm a szívünkben, sem igazi szeretet közöttünk. Hát akkor mi van helyette? Ezt már mondtam, a külső formaság, néhány hivatal, marad a kiskorúság, és az igazi Krisztus élet helyett árnyék élet. A gyülekezetekben. És ilyenkor marad a sóhajtozás, mert vannak, akik többre vágynak. Arra vágynak, hogy az Istennel békességben éljenek. Arra vágynak, hogy szeretetben éljenek. Hát akkor szeressünk. Akkor menjünk és kezdünk el szolgálni. És akkor a Szentlélek beindul a lelkünkben, az életünkben. Bocsássunk meg egymásnak szívből. Vessük le az előítéleteinket. És nézzük meg, hogy mi történik. A Szentlélek öröme fog megjelenni a szívünkben. Most akkor nézzük ezeket az ajándékokat működésük közben. Apostolok cselekedetei 6. fejezetéből olvasom az Isten igéjét, akkor a Szent István Társulat katolikus fordítás szerint. Tehát a 6. fejezet, először az 5. verset. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit. És akkor felsorolja a többit is. Elsőszülött fiunk István. Jóisten értesse őt is. Sokáig. 8. verstől. Mit ír Istvánról? István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak. És vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességébe és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Erre embereket fogtak fel, és stb. Elmondták, hogy megvádolták Istvánt. Tehát nézzük meg, hogy a felolvasottak alapján István diakónusnak a Szentlélektől milyen ajándékai voltak. Hát minden esetre azt írja, hogy hittel, vagy kegyelemmel és Szentlélekkel teljes volt. Valószínűleg megkapta nagy hitet. Az élő nagy hit. És ez az alapja a többi adománynak. István teljes volt kegyelemmel és erővel. A Károlyi fordítás szerint teljes volt hittel és erővel. Csodákat és jeleket vitt véghez, ezt olvasta. Hát ezek alapján felismerhetjük, hogy megkapta a csodatevő hatalom adományát. A Szentírás nem írja, hogy milyen csodákat vitt végbe által az Úr, de azt írja, hogy csodákat vitt végbe. Ezt írja. Nem állhattak ellen a léleknek és a bölcsességnek, amely általa szólt. Szembeszálltak vele, de nem tudták legyőzni. Ez alapján láthatjuk, hogy megkapta a bölcsesség ajándékát is. Akkor, amikor az Úr Jézus képviselte. Feltehetően kapott a tudomány vagy a Biblia ismeret ajándékából is, hiszen érvelt a főtanács előtt a Szentírásból, de az isteni bölcsesség ajándékát mindenképpen megkapta. Na most van itt egy ígéret Isten szolgái számára még Izaiás próféta könyvében. Ezt az ígéretet felolvasom, ebből bizonyára más ige hirdetők is, más szolgálattevők is erőt merítettek. A Jóisten ígért valamit azoknak, akik hűségesek hozzá, és akik az ő ügyét képviselik. Izaiás 54:17. Ezt mondja az Úr. Egy fegyver sem arat sikert, amelyet ellenet kovácsoltak, és megszégyenítesz minden nyelvet, amely perbe száll veled. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és a győzelem, amelyet neki juttatok, mondja az Úr. Felolvasom ezt a Károlyi fordítás szerint is, mert ez nekem jobb, megmondom őszintén, jobban tetszik. 54:17. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Menjünk akkor tovább. Végül pedig ne felejtsük el, hogy látomása is volt halála előtt, halála előtti pillanatokban, látomása is volt István diakónusnak. Tehát a 7. fejezetből így olvasom, az 55-56. verset. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, és látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott. Látom, hogy nyitva az ég, és az ember fia ott áll az Isten jobbján. És ugye ezután kövezik meg István diakónus. És tudjuk, hogy mi történt. Ezt talán még ezt is felolvasom. Erre ordítozni kezdtek, befogták a fülüket, és egy akarattal rárontottak. Kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruhájukat. Ő a későbbi Pál apostol, aki megtért később. Akkor még egyet értett ezzel. Míg kövezték Istvánt, így imádkozott. Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd tédre esett és hangosan felkiáltott. Uram, ne rótt fel nekik bűnül. Ezekkel a szavakkal elszenderült. Tehát nekem számomra az a megható, hogy Istvánban ugyanaz a lelkület volt, mint Jézus Krisztusban. Mert megbocsájtott a gyilkosainak, és imádkozott értük. Na, így lehet átformálódni Krisztushoz hasonlóvá. Ha követjük az Úr Jézust, és az ő szavainak engedelmeskedünk a Szentírásban. És tudjátok, hogy az a főtanács, amely teljesen megkeményedett, a papi főtanács, vele szembe, és aki kimondták fölött az ítéletet, azok az emberek olyannak látták Istvánnak az arcát, mint egy angyalé. Tehát nem egy másik, egy kívülálló, egy keresztény, hanem azok, akik nem Istennel jártak, hanem ellenálltak, azok is olyannak látták az arcát, mint egy angyalé. Mert a Szentlélek lakott benne. Tehát láthattuk, hogy István diakónus, Lukács evangélista leírása szerint többféle ajándékot is kapott a Szentlélektől, hogy hirdesse és képviselje Krisztust. Ugyanaz a krisztusi lélek töltötte be. Ezek alapján a lélek gyümölcse is nyilvánvaló volt az életében és a halála órájában. Még inkább lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Péter apostol a Szentlélektől több ajándékot is kapott, de nem csak ő, hanem Pál is, Pál apostol is. És az apostolok cselekedetei 9. fejezetében csodálatos gyógyulásról és halott feltámasztásról is olvasunk. És ez a Szentlélek sugalmazására volt leírva. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy ez mese, hát ez a Szentlélek ihletésére írták le az apostolok. Ebben az esetben Lukács evangélista, mert ő írta az apostolok cselekedeteit is. Tehát ezek megtörténtek. Ez nem egy történelemkönyv, de ezek megtörténtek. A Szentlélek sugalmazta. Az Isten lelke. Most nézzük meg ezt az esetet, egy gyógyulást, egy gyógyítást és egy halott feltámasztást, amit az Úr Jézus Péter apostol által vitt végbe. Például a 9. fejezet 32. versétől olvasom. Ekkor történt, hogy Péter mindenhová elment, így a Lidában élő hívőköz is eljutott. Ott egy Éneász nevű béna emberre akadt, aki már 8 éve ágyban feküdt. Péter megszólította. Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít. Kelj fel és vesd be ágyadat. Az nyomban fel is kelt. Lidda és Száron lakói mind ismerték őt, és az Úrhoz tértek. Tehát megtértek. Joppéban volt a tanítványok közt egy asszony, Tabitának hívták, ami annyit jelent, mint Dorkász, azaz gazella. Sok jót tett és bőven juttatott a rászorulóknak. Figyeljük! Milyen ember volt? Milyen asszony volt? Sok jót tett és bőven juttatott a rászorulóknak. Épp ezekben a napokban megbetegedett és meghalt. Megmosták és az emeleti teremben kiterítették. Mivel Lidda közel esik Joppéhoz, és a tanítványok meghallották, hogy Péter épp ott van, elküldtek hozzá két férfit ezzel a kéréssel. Amilyen gyorsan csak tudsz, gyere el hozzá. Péter rögtön útnak indult velük. Amikor megérkezett, fölvezették az emeleti terembe. Ott körülvették az özvegyek, és siránkozva mutogatták neki azokat a ruhákat és köntösöket, amelyeket amíg élt, Dorkász csinált nekik. Péter kiparancsolta őket, majd tédre borult és imádkozott. Aztán a halotthoz fordult és felszólította. Tabita, kelj fel! Az kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Péter, felült. Péter kezét nyújtotta neki, fölsegítette, aztán behívta a hívőket, meg az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. A dolognak híre futott egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter által a feltámadt Jézus meggyógyította Éneászt, aki 8 éve bénán feküdt. Ez egy csodálatos gyógyulás volt. Péter itt tehát a gyógyítás ajándékát kapta meg az Úrtól. Úgy gondolom azonban, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy ez az ajándék Péternél vagy Pálnál bármikor kéznél volt. Hanem úgy kell érteni, hogy amikor a lélek erre indította, és Péternek a lelkében erre teljes bizonyossága volt, hogy Krisztus akart gyógyítani beteget, akkor működött ez az adomány. Az Isten fiánál olvassuk az evangéliumban, hogy az Úr lelke Jézussal volt, hogy gyógyítson. Ezt olvassuk. Krisztus minden pillanatban egy volt az Atyával, és minden pillanatban engedelmeskedett neki. Mi emberek azonban sok esetben ideig, óráig tudunk a kegyelem állapotában lenni. Itt láthattuk és hallhattuk, hogy az Úr hatékonyan működött Péter által is. Na most itt van Tabita, vagy más néven Dorkásznak a feltámasztása. Hát hatalmas jel és csoda történt Jézus által. Azáltal, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hamis jeleket az ördög is tud véghez vinni. Valakire rálehel, és utána, tehát rámegy a betegség, utána meg leveszi róla. Ilyeneket tud. De feltámasztani a halálból soha se tud. Csak az élő Isten fia és a mennyei atya. Tehát életet csak az Isten adhat. Jézus azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus az élet fejedelme. Én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát ezt így vegyük, hogy amikor halott feltámasztás történt, az biztosan Jézus nevében is, azt Jézus vitte végbe. Azt az ördög nem tudja hamisítani. Tehát a korai eső idején, na most itt a múltkor, akik nem voltak, itt csak elmondom nagyon röviden, de jó héjban, hogy Palesztinában alapvetően két nagy esőzés volt. Amikor elvetették a gabonát, az volt a korai eső, azt megöntöztes a gabona szárba szökken. Mielőtt beérett a gabona, akkor volt a késői eső. És az beérlelt a gabonát. Na ezt úgy kell érteni átvitt értelemben, hogy a korai eső a Szentlélek első kiáradását jelenti, amikor az apostolokra kiáradt, és a késői eső most a végidőben lesz, amikor a Szentlélek ismét ki fog áradni. Nagyobb mértékben. Miért? Mert beérik a gabona, és közel az aratás. Az Úr Jézus egyszer le fogja zárni ezt a világtörténelmet. El fog jönni. Nagy hatalommal és dicsőséggel is. Az ő eljövetele közel van. Ez teljesen egyértelmű. És azt várja, hogy a gabona beérje. De ehhez kell a késői eső is. Tovább megyek. Tehát a korai eső idején, a Szentlélek első nagy kiáradásakor halott feltámasztások is történtek. Tehát jogosan várhatja el egy Bibliát olvasó hívő ember, hogy a Szentlélek, amikor másodszor kiárad, akkor másodszor is legyenek halott feltámasztások. Ez igazolja azt, hogy ez Istentől van. Hogy az Isten lelkétől van. Mert hogy az apostolok által jelek és csodák is történtek. Ilyen típusú jelek és csodák is. Természetesen a korai eső, a Szentlélek nem lett visszavonva. Ilyet nem olvasunk a Szentírásba, hogy az Isten elküldte a Szentléleket, utána visszavonta. Tehát ma is történhetnek jelek és csodák a Szentlélek által, ha ott megtisztították a szívüket a gyülekezetben, vagy az egyházközségben, vagy egy keresztény közösségben. Ma is történhetnek, csak van egy különbség. Ez nem a késői eső, hanem a korai eső. Ez a különbség. Ezt most nem érek rá, hogy ezt megmagyarázzam, mert akkor nem érünk a végére. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy én nem tudok a Kárpát-medencében az elmúlt 50 évben vagy 40 évben halott feltámasztásról. Azt, hogy mit mondanak, hogy mi volt Afrikában, vagy volt, vagy nem volt, azt nem lehet ellenőrizni. De a Kárpát-medencében erről soha nem hallottam. Egyszer sem. Amikor Jézus nevében történt gyógyításokról vagy halott feltámasztásról olvasunk, akkor azt gondolom, hogy a Biblia kijelentéseinek egészét kell figyelembe venni. Mire gondolok? Tehát itt, mikor elolvasunk egy csodálatos gyógyítást vagy halott feltámasztást, akkor ott elolvasunk a szöveget, és tényleg jól meg kell érteni. De a Bibliának más részeit is el kell olvasni. Például mondok egy konkrét példát. Ott van Keresztelő János. Keresztelő János nem tett egyetlen csodát sem. Mégis Isten lelke vezérelte, és az üzenet igaz volt, mert Krisztusra rámutatott, és azt mondta, íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő Jánost az Isten küldte, akkor is egy csodát se vitt végbe. Na most, de itt mi az, amit szeretnék hangsúlyozni? Azt, hogy mit olvastunk az evangéliumban? Mit mondott a Keresztelő János? Azt mondta, aki nekem azt mondta, hogy akire látod a lelket rászállni és rajta maradni, ő az, aki tűzzel és Szentlélekkel keresztel. Mit jelent ez? Hogy Keresztelő János hallotta a Szentlélek hangját, és felismerte. És meg tudta különböztetni az ellenség hangjától. És meg tudta különböztetni a saját gondolataitól. Tehát amikor ilyen halott feltámasztás történik, vagy gyógyítás, nem úgy van, hogy oda megy valaki és próbálkozik, hanem ott neki belső bizonyossága kell legyen, és a Szentlélektől kijelentés, hogy most menj és ezt tett. Mert a Szentírás szövegeit együtt kell nézni. És erre vonatkozóan van Péter apostolnál is eset, amit most nem fogok kikeresni. Tovább megyek, gondoljunk arra, hogy Ábrahámhoz is szólt az Úr. És ő megbizonyosodott, hogy az Úr szólt Ábrahámhoz. Meg tudta különböztetni az ellenség hangjától. Mikor azt mondta, hogy vedd az egyetlen egy fiadat, menj és áldozd meg nekem a Mória hegyén. Akkor nem hallucinált, nem a sátán súgta neki, hanem az Úr mondta. Egy próbatétel volt. A feleségének nem merte megmondani, mert lehet, hogy megakadályozta őt. De ő hitt az Istenben. A zsidókhoz írott levél azt írja, hogy hitte azt, hogy az Úr fel tudja támasztani Izsákot. Ezt írja a 11. fejezetben. Ábrahám felismerte az Isten hangját. Nézzünk most két példát egymás után a Szentlélek másik adományára, ami Péternek és Pálnak is megvolt a Szentlélek által. Most nézzük például Ananiás és Szafira esetét. Apostol cselekedetei 5. fejezet. Egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafirával együtt eladta az egyik földjét. Az árából felesége tudtával egy részt megtartott magának, és csak egy másik részt vitt el, és tett oda az apostolok lába elé. Péter azonban így szólt hozzá. Ananiás, hogy csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akar csapni a szent lelket, és a föld árának egy részét félretett? Nem a tied maradhatott volna, ha meg akartad tartani? Vagy ha eladtad, nem rendelkezhettél szabadon az árával? Miért vetemettél ilyesmire? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. E szavak hallatára Ananiás összeesett és meghalt. Nagy félelem fogott el mindenkit, aki csak hallotta. A fiatalabb emberek meg fölálltak és betakarták, elvitték és eltemették. Mint egy 3 óra múlva felesége is eljött. Mit sem tudva a történtekről, Péter megkérdezte. Mondd csak, valóban ennyiért adtátok el a földet? Igen, annyiért, válaszolta. Péter folytatta. Mire való volt egymás közt megegyeznetek, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Látod, hogy férjedet eltemették, már az ajtónál vannak, hogy tégedet is kivigyenek. Az asszony azonnyomban a lábához ragyott is meghalt. Amikor a fiatalok beléptek, már holtan találták. Kivitték és a férje mellé temették. Nagy félelem vett erőt az egész egyházon, és mindenki, aki csak hallott a dologról. Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. Mindnyáján egy emberként voltak a Salamon csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép sokra tartotta őket. Kicsit más a Károlyi fordítás, mint ez, itt a végén, de most ezt nem keresem ki. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Na, eddig olvasom. Na most mi történt itt? Arról van szó, hogy a jeruzsálemi ősegyházban vagyonközösség volt. A többi egyházokban erről nem tudunk, hogy Korintusban, Rómában, Efezusban ilyen lett volna. De ott vagyonközösség volt. És bizony azt jelenti, hogy eladták a vagyonukat a keresztények, és odaadták az apostolok lába elé. Letették, és mindenkiről gondoskodtak, szükségéhez mérten. De nem volt kötelező eladni. Tehát az belülről jött ez az egész. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én egy kisebb részt adok, akkor a dicsőség az Úrnak. Mindenért, amit az Istennek felajánlasz. De nem erről volt szó, hanem ők azt mondták, hogy eladtuk, és elhallgatták. És csak egy részét vitték el az apostolok lába elé, és azt mondták, hogy ez az egész. És többit otthon tartották. És tudjátok, hogy mi volt ebben a probléma? Az, hogy miközben az apostolok által jelek és csodák történtek, a Szentlélek kiáradt, és mindenki látta, hogy a gyülekezeten, az ősegyházon ott van a Szentlélek ereje, és él a gyülekezet, aközben ők hazudtak. Tehát az Isten nyilvánvaló bizonyítékával szemben hazudtak. Szentlélekkel szemben. Ez volt a tragédiája. És amikor a felesége 3 órával később ment, mondhatta volna azt, hogy igen, megegyeztünk, bocsánat. Nem volt helyes. És akkor nem halt volna meg. Ilyen egyszerű. Nem kell a házastársat a bűnben követni. Sem a feleségnek a férfit, sem a férfinek a férjnek a feleségét. Tehát megvallhatta volna. Bocsánat, igen. Hazudtuk. Péternek. És most miért mondtam ezt az esetet el? Azért mondtam el, hogy mit gondoltok, hogy Péter apostol tudakozódott ott a gyülekezetben, vagy a keresztények között, hogy te mennyi adta el Ananiás és Szafíra a földet? Nem tudjátok? Nem tudakozódott, hanem a Szentlélek közvetlenül mutatta meg neki. Na ez a szellemek megkülönböztetése. Úgy jött be, hogy hazudott. És Péter tudta. Megkapta ezt az ajándékot Péter apostol. Erről van itt szó. Mit jelent az, hogy senki sem mehet közéjük elegyedni? De mégis sokan csatlakoztak a gyülekezethez. Nincs itt ellentmondás? Hát nincs. Ne, hátsó szándékkal, nem tiszta szándékkal, senki sem anyagi megfontolásból, vagy nem tudom milyen megfontolásból, nem ment senki közéjük a keresztények közé. Csak tiszta szívvel. Őszinte szívvel. És a megtérők száma gyarapodott. Napról napra. Lássunk egy példát a prófétaság ajándékára nézve. Mert hogy a prófétaság is működött az új szövetségben, tehát az apostolok idejében. 21. fejezet 8. versétől. Másnap folytattuk útunkat, és Cezáriába értünk. Itt betértünk Fülöp evangélistának, a hét közül az egyik diakónusnak a házába, és nála szálltunk meg. Fülöpnek volt 4 profétáló tehetsége megáldott hajadon lánya. Nem profétáló tehetség, hanem profétai adományjal megáldott lánya. Már eltöltöttünk nála néhány napot, amikor Júdeából egy Agabusz nevű férfi érkezett. Oda jött, elvette Pál övét, és összekötözte vele kezét, lábát, és így szólt. Ezt üzeni a Szentlélek. Azt a férfit, aki ez az öv, a zsidók így kötözik majd meg Jeruzsálemben, és kiszolgáltatják a pogányoknak. Ezt hallva arra kértük mi is, az odavalók is, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így válaszolt, miért sírtok és miért okoztok szomorúságot szívemnek? Készen vagyok rá, hogy Jeruzsálemben nem csak megkötözést, hanem halált is elszenvedjen. Urunk Jézus ügyéért. Mint hogy nem tudtuk lebeszélni, belenyugodtunk, teljesedjen az Úr akarata, mondtuk. Kedves jelenlévők, ez szó szerint beteljesedett. Az apostol cselekedete egy beszámoló arról, hogy felment Jeruzsálembe, Pál apostol, 2 hívő férfivel bementek a templomba, és ott rájuk támadtak és elfogták. És egy ezredes mentette meg a katonáival, mert különben agyonverték volna. Tehát ez szó szerint beteljesedett. Agabusz, tessék, prófétai kijelentés. Egy adott helyzetre nézve. És érdekes, hogy ott volt Fülöp evangélista házába, 4 profétáló adománya megáldott lánya volt, és nem ők kapták a kijelentést, hanem jött egy Júdeából egy másik, egy Agabusz, és az kapta a kijelentést. Itt olvassuk. Új szövetség. Láthatjuk ezt, ugye? Nézzük a következőt, mert ez még érdekesebb. Az apostol cselekedetei 13. fejezete, 3. vers. Figyeljünk, az antiókiai egyházban volt több próféta és tanító, mint Barnabás, a Nigernek is nevezett Simon, a cirenei Lucius, Herodes tejtestvére, Manaén és Saul. Egy nap, amikor az Isten tiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek. Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik. Erre bőtöt tartottak, majd rájuk tették kezüket, és útnak bocsátották őket. A Szentlélektől küldve Szeleukiába mentek, onnét Ciprusba hajóztak. Volt tehát az antiókiai egyházban, az antiókiai gyülekezetben voltak proféták és tanítók. És egyszer azt mondja a Szentlélek, hogy válasszátok külön nekem az evangélium munkájára Barnabást és Sault, Saul az Pál apostol. De hogy mondta a Szentlélek? Hát a jelenlegű egyik proféta által. Mert voltak a gyülekezetben proféták és tanítók. Válasszátok el nekem a munkára Pált és Barnabást. Bőtöltek utána, imádkoztak, majd rájuk tették a kezüket, tehát felszentelték őket, és elküldték őket az evangélium hirdetésére. Ez így történt. És ha valakit Krisztus küld, azt a gyülekezet föl kell ismerje. Krisztus küldi. És a gyülekezet meg kell erősítse azt. Ha a Szentlélek jelen van a gyülekezetben. Tovább megyek. Utolsó példa, amit ma megemlítek, Pál apostol szolgálatában nyilvánult meg. Lássuk, hogy felismerjük-e a Szentléleknek, melyik ajándéka nyilatkozott meg Pál szolgálatában. Ennél az esetnél. 16. fejezet, 16. versétől. Egyszer, amikor imádkozóhely felé tartottunk, találkoztunk egy jó szellemtől megszállt leánnyal, aki jóslásaival nagy hasznot hajtott gazdáinak, vagy gazdájának. Pál után és miutánunk szaladt, és így kiáltozott. Ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, és az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át megismételte. Pál már bosszankodott miatta, hátrafordult és rászólt a lélekre. Parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle. Ki is ment akkor mindjárt. Amikor gazdái látták, hogy nem húzhatnak belőle több hasznot, megragadták Pált és Szilást, és a fórumra hurcolták az előjárók elé. Eddig olvasom. Tehát a jóslás és a jövendőlés nem azonos a profétálással. Ott volt egy rabszolga lány, és az ő urával ment, és folyamatosan jósolt, és ezért pénzt kapott az ő ura. De hát nem a Szentlélek lakott benne, hanem egy másik lélek. Honnan tudjuk? Hát az igazat mondta, nem? Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az evangéliumot hirdetik. Hát honnan tudjuk, hogy nem a Szentlélek volt benne? Hát nagyon egyszerű. Pál apostol hirdeti Krisztust. Hirdeti az evangéliumot. Ez meg bekiabál. Zavarja az ige hirdetést. Zavarja a Krisztustól való üzenetet. Hát nem lehet az, hogy a Szentlélek indítja Pált, hogy tanítson, és ugyanaz a Szentlélek indít valakit, hogy bekiabáljon. Ilyen nincs. Tehát ebből egyértelműen látszik, hogy nem a Szentlélektől volt. És Pál jogosan mondta azt, hogy, és itt egy démonüzés történt tulajdonképpen, de mi alapján? A szellemek elbírálásának az alapján. A szellemek megkülönböztetése alapján Pál apostol világosan látta, hogy ezt a lányt milyen lélek uralja. És még egy valami alapján teljesen egyértelmű. A szolgálatáért, vagy a szolgáltatásáért pénzt kapott. Jézus mit mondott? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez meg pénzt kapott. Ez nem azt jelenti, hogy akkor az Isten embere, vagy bármely Jézus tanítványa, akkor nem fogadhat el adományt. Nem erről van szó. Neki is kell valamit enni, meg öltözködni, de nem kérhet. Ez a különbség. Elfogadhat, de nem kérhet. Hát nem azt mondta Jézus, hogy vagy bárkinek, aki az én tanítványom, és kap egy, valaki ad egy, csak egy pohár vizet is. Megkapja a jutalmat. Csak egy pohár vizet. Akkor nem fogadhat el? Hát dehogy nem. De nem kérhet, és pénzét nem csinálhatja. Ha jön egy gyógyító ide a városba, és gyógyít, és pénzt kér a gyógyításáért, ne menj oda, mert az nem Istentől van. Ebben biztos lehetsz, még akkor is, ha meggyógyul az illető. Lehet, hogy utána rosszabbul lesz. Tehát akkor nézzük most már lassan a befejezéshez érkezek, és szeretném összefoglalni néhány pontot a számotokra, hogy mi alapján állapítható meg, hogy valamilyen természet fölötti jelenség Istentől van, vagy pedig a sötét oldaltól való. És ezzel be is fejezem. Jézus azt mondta, hogy a gyümölcseiről ismerhető fel a fa. A gyümölcseiről ismeritek meg őket. Jelen van-e a Szentlélek gyümölcse az életében? A mindent átitató, megédesítő isteni szeretet? Vagy csak uralkodik? Jelen van-e ez a szeretet? Ott van-e az öröm a szívében? Ott van-e a békesség? A jóság? Hűség? Ide jön egy gyógyító, nem tudod, hogy otthon hány szeretője van egy másik országban. Bocsánat, ezt már a múltkor is mondtam. Hűség? Szelítség? És mértékletesség. Tehát a jelen van-e? Hogyan bánik a házastársával, a gyerekeivel, a munkatársaival? Ha ezt nem lehet tudni, légy óvatos. Tehát a gyümölcseiről ismerhető fel a fa. Második. Halálból feltámasztani valaki, csak a mennyei atya és az Úr Jézus Krisztus képes. Pont. Tehát ha a halott feltámasztás történne, az csak is Istené van. Mert életet csak a Teremtő adhat. A bukott angyal fejedelemnek nincs hatalma életet adni. Harmadik. Valódi békét és mindent megédesítő szeretetet csak a Szentlélek adhat az embernek. Ezzel szemben a sátán mit ad? Nagy erőt és világosságot. De szeretetet és békét nem tud adni. És felfokozott hangulatot, ami örömnek látszik, de nem az. De a szeretetet és békét csak az tud adni, akinek van. Azt mondja Jézus, az én békémet adom nektek. Nem úgy, ahogy a világ adja. Ezért kell jól megérteni a Korintusi első levél 12. fejezetét, és a 14-et is úgy lehet megérteni, a közte a 13. fejezetet, az isteni szeretet. Milyen az a szeretet himnusz? Hogy milyen szeretet jellemezzen minket? Akkor fogjuk megérteni jobban a 14. fejezetet is. Ha ilyen krisztusi szeretettel szeretjük egymást, akkor a bukott angyal fejedelem nem fog tudni becsapni olyan könnyen, mert azonnal felismerhető lesz és lelepleződik. Negyedik. Na most, ha egy gyülekezet azt állítja, hogy megkapta a Szent Lelket, akkor hát jó lenne, hogyha a Szentléleknek valamennyi, mind a 9 adománya jelen lenne a gyülekezetben. Nem csak egy, vagy esetleg 2, hanem valamennyi. Nem csak a nyelveken szólás. Akkor legyen nyelvek magyarázása is. Ha van profétálás, akkor legyen a szellemek megkülönböztetése is. És így tovább. És főként a testvérek alázatosak, szelidek, kedvesek, vagy inkább önmagukra irányítják a figyelmet. Abban a gyülekezetben, ahol azt állítják, hogy a Szentlélek kiáll. Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőle, hogy én szelid vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál. És vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám édes, az én terhem könnyű. És akkor csak kiegészítem, hogy a sátán igája viszont terhes. A bűn igája. De a Krisztus igája az édes és könnyű. Mert Krisztus ott van veled. Ötödik. Hogyha valaki azt állítja, hogy a késői esőben részesedett a gyülekezet, és ő maga is, akkor kérdezzük meg, hogy a világon az összes többi őszinte Krisztus hívő miért nem részesedett? Mert a tanítványok egyszerre részesedtek. Akkor ott Jeruzsálembe. Mert az Isten nem személyválogató. Nem úgy van, hogy az egyiknek ad, a másiknak nem ad. Ha megtisztítottad a szívedet, Krisztusban vagy, akkor a Szentlélek ajándékai a tiéd. Tehát ez is fontos. Nem fog viszont mindenkire kiáradni a Szentlélek még egy adott közösségen belül sem, csak azokra, akik megtisztították a szívüket. Tehát előfordulhat, hogy egy hívő közösség valahol egy városban vagy egy faluban, és az egyik részére kiárad a Szentlélek, másokra meg nem. És ők azt gondolják, hogy ők Isten gyermekei. Miért? Mert a bűnnel együtt maradtak. Nem tartottak bűnbánatot. Most képzeld el azt a szomorúságot. Képzeld el. Inkább hálát kéne adni az Istennek, hogy hosszan tűr értünk. Hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mert amikor kiárad a Szentlélek, akkor kiárad az egész világra, azok a keresztényekre, akik Jézus második eljövetelét várják. És előkészítik a szívüket. A találkozásra. És a hatodik. Ha valahol a világon tegyük fel a Szentlélek megnyilatkozásai valódiak, akkor ez az én véleményem, az még nem lehet a késői eső, hanem a korai esőben részesedtek. Ezt most nem tudom bizonyítani, csak annyival, hogy az Isten nem személyválogató, olyan nincs, hogy az egyik közösség megkapja, ha valóban megtisztította a szívét, ha valóban Krisztusban van, és a másik meg nem kapta meg. Nem a nagyobb biblia ismeret szerint kapják a Szent Lelket a keresztények, hanem a tiszta szívük vágyakozására és kérésére. Ezt még egyszer megismétlem. Nem a nagyobb biblia ismeretre kapják a Szent Lelket, hanem a szívük, ha a szívük megtisztult, és vágyakoznak Isten lelke után, és a Krisztussal való bensőségesebb kapcsolat után. Az Isten pedig nem személyválogató. Tudod, ez nagyon sokszor benne van a Bibliában. Ha pedig a Szentlélek árad királyuk, akkor az apostolok idejében történt jelek és csodák is fogják kísérni, és ezzel együtt Jézus Krisztus neve fog felmagasztaltatni az Atya Isten dicsőségére. Köszönöm szépen a figyelmet!